Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 151. dicséretet énekeljük. A 151. dicséret így kezdődik, Uram Isten.
Uram Isten siess, minket ne segíteni, így nagy szükségünkben. Krisztus Jézusért, mi Urunkért, és megváltunkért.
Helyünket elfoglalva a 425. dicséret első kettő versét énekeljük. A 425. dicséret így kezdődik. Ó, Ábrahám ura! Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hogy azt mondod nekünk, hogy boldog az az ember, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Igen, ez a legnagyobb boldogság, amikor átéljük, megtapasztaljuk, hogy minden bűnünk, hűtlenségünk Jézus Krisztus érdeméért el van törölve, és hogy nem az szerint nézel ránk, hogy kik voltunk, amíg ez a vér működésben nem lépett az életünkben, hanem azt nézed, hogy mi már megbocsátott bűnösök vagyunk. Olyan emberek, akiknek Jézus Krisztusban minden vétke el lett fedezve, akiknek új természet adatott Krisztusért, De urunk, most meg kell előtted vallani, hogy nem mindig ez az új természet látszódott meg. Oly sokszor nem engedtük, hogy a lélek vezessen, vagy Krisztus lénye töltsön be, irányítson, és vezesse a mi tetteinket, gondolkodásunkat. Oly sokszor mi is arra figyeltünk, ahogy a világ körülöttünk él, gondolkodik, cselekszik, ahogy meghozza a döntéseit. De urunk, látjuk, hogy a világ pontosan azért világ, mert nélküled él. És ezért a saját eszközeit használja, a saját elképzelése szerint él és cselekszik. És urunk, ma látjuk, hogy milyen megoldásai vannak a nélküled élő embernek, hogy mennyire ragadozó, mennyire fenevad, mennyire nem tud más csak pusztítani, rombolni. És urunk, amíg te újjá nem teszed a szívünket, mi sem lehetünk mások. Az a fenevad bennünk is ott van. De urunk, köszönjük, hogy te új természetet ajándékozol nekünk kegyelemből, akkor, ha szabadulni akarunk a velünk születettől, ha meglátjuk, hogy mennyi bajt okozott nekünk, és különösen felismerjük, hogy a régi természettel nem mehetünk Isten országába. Mert ami testtől született, test az. És ami lélektől születik, az lélek, és azelőtt nyílik meg a te országod, az üdvösség, a menny, az új föld. És urunk, szeretnénk mi ennek részesei lenni, és köszönjük, hogy ma még lehetséges Krisztusi emberré lenni, lehetséges meghallani még igét, szavát, és nagyon köszönjük, hogy ma is szól az ige, és segíts minket meglátni, meghallani azt, amit most itt személyesen nekünk mondasz. Hogy végre már rád nézzünk, a te szavad vegyük komolyan, és Jézus élet mintáját kövessük. Köszönjük, hogy szent lelked által itt vagy, és megáldod a mi igére figyelésünket. Amen. Foglaljuk el helyünket. Hallgassuk meg Isten igéjét. Sámuel első könyve 17. fejezetéből a 31. verstől az 51. versig terjedő szakaszból. Tehát Sámuel első könyve 17. fejezetének 31. versétől így van megírva Isten igéje. Amikor híre ment, hogy mit beszél Dávid, jelentették Saulnak, ő pedig magához rendelte. Dávid ezt mondta Saulnak, senki se csüggedjen el emiatt, elmegy a te szolgád, és megvív ezzel a filiszteussal. De Saul ezt mondta Dávidnak, nem mehetsz el, hogy megvívj ezzel a filiszteussal, mert még fiatal vagy, ő pedig harchoz szokott ember ifjúkora óta. Dávid azonban így felelt Saulnak. Pásztor volt a te szolgád apja juhai mellett, és ha jött egy oroszlán vagy medve, és elragadott egyet a nyájból, utána mentem, leterítettem, és kiragadtam a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem és megöltem. Leterítette a te szolgád az oroszlánt is, a medvét is, úgy jár majd ez a körülmetéletlen filiszteus is, mint azok. Mivel csúfolta az élő Isten seregét. Azután ezt mondta Dávid. Az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Saul így felelt Dávidnak. Hát menj, az Úr legyen veled. És felöltöztette Saul Dávidot a saját ruhájába. A fejére rézsisakot tett, és páncélba öltöztette. felkötötte Dávid Saul kardját is a ruhája fölé, és megpróbált járni benne, mert nem volt hozzászokva. Ekkor azonban Dávid ezt mondta Saulnak, nem tudok én ezekben járni, mert nem vagyok én ilyenekhez szokva. Le is vetette Dávid ezeket. Kezébe vette hát a botját, és kiválasztotta a patakból 5 sima kövecskét. Beletette azokat a pásztortáskájába, a tarisznyájába, és paritjával a kezében közeledett a filiszteushoz. A filiszteus is elindult, egyre közelebb jött Dávidhoz, és előtte ment a pajzs hordozója. Amikor a filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt, piros posgás és jó megjelenésű. Ezt kérdezte a filiszteus Dávidtól. Hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz én reám? És szidni kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt. Ezt mondta a filiszteus Dávidnak. Gyere csak ide, hadd adjam a testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak. Dávid így felelt a filiszteusnak. Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr, leváglak és a fejedet veszem. A filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. Hadd tudja meg mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. És megtudja ez az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr, mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Amikor a filiszteus neki készült segre közeledett Dávidhoz, Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé. Belenyúlt Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a paritjájával elröpítette, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúródott a homlokába, és arccal a földre zuhant. Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak paritjája és köve volt. Legyőzte a filiszteust, és megölte, pedig még kard sem volt nála. Azután odafutott Dávid, rálépett a filiszteusra, fogta annak a kardját, kihúzta a hüvelyéből, megölte vele és levágta a fejét. Amikor látták a filiszteusok, hogy meghalt a vitézük, megfutamodtak. Hát a jól ismert történet, Dávid és Góliát, a kicsi és a nagy küzdelme, ami sokakat megihletett már, különböző művészeket, vagy a filmipart. De itt nem elsősorban a kicsi meg a nagy küzdelméről van szó, hanem az Isten gyermekének a harca az Úrért. Dávid nem azért áll ki a filiszteussal szembe, mert gyűlöli, vagy ő harcolni akar, vagy meg akarja mutatni, hogy ő kicsoda, hanem azért, mert a filiszteusok és köztük ez a Góliát nevezető harcos az Istent gúnyolta, az Istent gyalázta. Úgy gondolta, hogy Izrael Istene egy tehetetlen báb, és nem tud szabadítást adni az ő népének. Miből gondolta ezt? Hát abból, hogy Izrael hadserege tehetetlenül gyáván áll, és senki nincs, aki kiálljon ezzel a Góliáttal pár viadalra. Mert ugye a filiszteusok elővették a csodafegyvert, ezt a Góliátot, és azt mondták, nem kell itt harcolni, nem kell sok vért ontani, lám régi, lenézett, megvetett, pogánynak vagy elmaradottnak nevezett ember is szem előtt tartja, hogy minél kevesebb vér hulljon. És fölöslegesen ne halljanak meg emberek, és előhozták ezt a Góliátot, és azt mondták, aki kiáll vele, akkor megmérkőzik, és majd amelyik fél győz, annak a serege, annak a népe lesz a győztes. De hát ez a Góliát egy szuperhős volt, egy bajnok volt, ugye Károli fordítás úgy mondja, bajnok. Vagyis senki nem tudta legyőzni, sem a népe tagjai közül, ha kihívták őt egy versenyre, sem más nép tagjai, amikor ellenségként megjelentek, legyőzhetetlen volt. Vagy legalábbis ő meg a népe azt gondolta. És jön a bajnok, és mindenkinek inába száll a bátorsága, és senki nem mer kiállni. Senki. És amikor a Góliát látja, hogy ilyen gyáva az a nép, amely azt mondja, hogy neki élő istene van, akkor gúnyolja. És amikor mi is megijedünk, félünk, mert valaki szuperhős, valaki Góliát, valaki nagy bajnoknak tűnik, vagyis számunkra legyőzhetetlennek első lépésbe, és megijedünk, elbújunk, akkor ugyanúgy Isten gyalázzák. Ezek a hívők. Emlékezzünk csak, amikor ugye a tanítványok, amíg Jézus a hegyen volt, azt a beteg fiút képtelenek voltak meggyógyítani, hát a nép ugye már ott vitatkozott, veszekedett, mert azt mondták, hát akkor ilyen a mesteretek. Hát ha tehetetlenek vagytok, akkor Jézus is tehetetlen. És sokszor így látják a hívőket, a keresztényeket, hogy mit tudnak. Hát semmit. Harcolni legfőjebb, gyilkolni, de pozitívan megnyilvánulni, gyógyítólag fellépni nem tudnak, sőt elvonulnak, mert tehetetlenek. És ezzel nem az Isten nevét fogják kiemelni, hanem inkább elmarasztalják. Azt hiszik, Isten olyan, mint az ő népe. És amikor Dávid odaér a harctérre, mert oda küldi az apja, akkor ő meghallja a gyalászkodást, és ott van a szívében, hogy hát ez gyalázhatja a mi Istenünket. És itt van a király, itt vannak az ő nagyszerű testvérei, és az egész hadsereg. Senki nem mer szembeszállni vele. És akkor Dávidban megfogalmazódik, hogy majd ő szembeszáll vele. Igen, milyen érdekes, hogy ott van csupa hős és kiképzett katona. Az egyik testvér, a legidősebb, találkozik is ott Dáviddal. És vele szembe mondja, így nagy a szája. Amikor kiáll Góliát, és gyalázza az Istent, mindenki elfut. Ők is. Ugye ez a Eliáb azt gondolta, hogy ő királynak való. Ugye még Sámuel is úgy látta, hogy no majd őt válaszza Isten, mert hát olyan nagyszerű, termető, jó kiállású, kit választhatna mást? Sőt, így volt Saulnál. Egy fejjel magasabb, mint a királynak való. Mindenki tapsolt. Ilyen király kell. Kiáll a porondra, elszalad az ellenség. És mindenki meg van ijedve. Senkinek nincs nagy szája, csak a kisebbel. A gyöngébbel. A kiszolgáltatottal. Így volt a kezetik. És hányszor mi is így vagyunk, bátrak vagyunk, ha a másik gyöngébb. Meg mennyire nem nézzük ki a másikból, aki nálunk esetleg képzetlenebb, kisebb, el nem ismert, hogy igenis azt a feladatot ő megoldhatja. hogy abban a helyzetben lehet győztes. Senki nem nézte ki Dávidból. És mindenki el van csüggedve. Ott a Daliás király, és ő is csüggett, nem tudja bátorítani a népet, mert ő is fél. Miért? Mert Isten lelke eltávozott tőle, egyedül van. És testvéreim, az ember, ha egyedül van, vagyis Isten nélkül van, ez az igazi egyedüllét. Nem az, hogy egyedül éljük, magunkba éljük az életünket. Hogy nincs párunk, családunk, vagy már magunk maradtunk. Nem az az egyedüllét. Az egyedüllét, amikor Isten nélkül élek. Amikor valaki Isten nélkül van. És élhetnek körülötte sokan, lehet nagy a családja, körülvehet egy nagy hadsereg, mégis egyedül van. Ezt látjuk Saul életében. Eltávozott Isten lelke, mert engedetlen volt, és nem marad az Isten lelke az engedetlenségben, és tehetetlenné válik. Igen, akkor van igazán egyedül, ha eltávozik az Isten az életünkből. Ha nincs vele élő kapcsolatunk. És ha magam maradok, Isten nélkül, akkor jönnek olyan élethelyzetek, amikor elcsüggedek, mert kilátástalannak látom az életet, nem látok megoldást, reménységet, és aztán sok ember meg el is dobja az életét. Hát pont ezért ne gondoljuk, hogy a problémákért dobja el, azért, mert maga van. Azért, mert maga nem tud szemben nézni a problémával, vagy nem tudja megoldani, mert csak a problémát látja. Hát ezek is itt voltak, és mivel Saul maga van, már nem látja így Istent, csak Góliátot, csak a filiszteusokat. És bizony Góliát nagy termetű, ezért megrémül Saul király, és úgy gondolja, nincs esély, itt nincs remény. Már 40 napja ott vannak. De Isten nélkül nincs megoldás. És jön Dávid, senki ne csüggedjen el, emiatt a filiszteus miatt, meg a csata miatt, mert a te szolgád elmegy, és megvív ezzel a filiszteussal. Hát egy gyerek. A testvére haza akarta zavarni, hogy te csak egy gyerek vagy, mit keresel itt, biztos csak csatát akarsz látni. És milyen érdekes, hogy a lenézett, megvetett gyerek azt mondja a királynak, elmegy a te szolgád. A nagyszájú, nagy erejű testvérei nem mentek oda, hogy uram, király, ne csüggedj, majd mi megvívunk vele. Egyik se állt oda. Miért? Mert Isten nélkül voltak. Isten nélkül esélytelen. De Dáviddal vele van az Úr. A király, amikor meghallja, amit Dávid mond, az az első reakciója, nem mehetsz el, hogy megvívj ezzel a filiszteussal, mert fiatal vagy, ő pedig harchoz szokott ember ifjúkora óta. Tapasztalt harcos, kiképzett katona, te nem mehetsz el, mert ifjú vagy. És? Hát a király is tapasztalt és kiképzett, meg az egész hadserege. Hát amiért nem mennek ők? Azt mondja, te nem mehetsz, mert ifjú vagy. Ők nem voltak ifjak. Mögöttük már volt tapasztalat, sőt, harctéri tapasztalat is. Sőt, átélték Isten szabadítását. Hát már korábban Isten könyörült rajtuk, a filiszteusokkal szemben is, meg az ammonitákkal szemben. Tehát volt tapasztalat. Tudták, hogy Isten hatalmasabb Góliátnál is. De mivel nem volt vele élő kapcsolatuk, így nem mertek kiállni. És most fogjuk látni azt Dávid válaszából, hogy itt nem arról van szó, hogy egy fiatal hűbelebalázs módjára nekiindul, ugye, Góliátnak, hanem ő, amit tesz, azt az eddigi tapasztalataira építi. Az eddigi tapasztalataira építi. az eddigi Isten ismeretére építi. Ismeri Istent. Hol ismerte meg? A juhok mellett, a mindennapi munkájába. Nem járt teológiára, nem végezett el nem tudom én milyen egyetemet. Ott, ahogy őrizte a juhokat, átélte, hogy Isten itt van. Hát övé ez az egész föld, övé Izrael országa, övé az én életem, tőle vagyok, és erre rádöbbent Dávid, és kapcsolatot keresett Istennel, és ezt a kapcsolatot ápolta. És elmondja, hogy a pásztorság sem veszélytelen munka. Hát az egyszer oroszlán jött, egyszer medve. Nem tudom, hogy Saul mit gondolt, de ha őszinte volt önmagával, akkor lehet, hogy bevallotta. Fiam, ha jött volna a medve, én úgy elfutottam volna, mint a nyúl. Ha meg az oroszlán, hát akkor duplán. És Dávid nem futott el. Mert tudta, hogy vele van Isten, számíthat Isten segítségére és erejére. Dávid nem a maga erejére épített, mert ha arra épített volna, akkor Saul nem küldi el, mert látja, hogy micsoda erős legény ez. De nem volt ő annyira erős, nem volt ő erősebb, mint a katonái, akik ott voltak. Lehet, hogy többen is földhöz vágták volna Dávidot. Dávid ereje Istenben volt. Kiben van a mi erőnk? Kire építünk? Ismerem én úgy Istent, hogy jönnek a problémák, rám támad az oroszlán, a medve, vagyis ennek a világnak a sok nyomorúsága, támad a sátán, de tudom, hogy Istenre számíthatok, és ő meg fog engem oltalmazni. Szembe merek szállni a gonosszal, mert tudom, hogy ő az én segítségem. És így történt, hogy ugye Dávid átéli, hogy Isten kimenti őt az oroszlán és a medve karmából. Tehát így mondja, hogy Isten, az Úr megmentett engem, és aztán így mondja, hogy az Úr, aki megmentett, az a filiszteus kezéből is meg fog menteni. Mert Isten hatalmasabb, nem csak a medvénél, az oroszlánnál, hanem a filiszteusnál is. Istennek a mi problémáink nem jelentenek akadályt. Istennek a Góliát az nem Góliát, nem legyőzhetetlen. És jó, hogyha ezt tudjuk. Jó, hogyha ez átmerengeti a szívünket. És nagyon fontos azt látni, hogy személyes megtapasztalás nélkül, tehát Isten személyes megtapasztalása nélkül nem tudunk győzni. Tehát amikor jön valami nehézség, meghátrálunk, vagy összeroppanunk. Mert nem úgy működik az, hogy hirtelen, most itt kitalálta Dávid, hogy majd az Úr megment. Nem, volt tapasztalata. Volt több olyan szituáció, amikor megoldhatatlan helyzetbe került, tudta, hogy ő nem tud magában se a medvével, se az oroszlánnal megküzdeni, de segítségül hívta az Urat. És átélte, hogy Isten megmentette őt. És ez a tapasztalat ad most neki bizonyosságot és erőt. Mit mond, hogy így, ahogy megmentett, ő megment most is. Mert Isten nem a múltnak az Istene, hanem a jelennek az Istene. Ami a múltban történt, ami tegnap történt, az ma erőforrássá válik, ha én ezt komolyan veszem. Dávid abból merítette az erőt, amikor Isten megmentette az oroszlán és a medve karmából. És ez bizonyosság volt, és tudta, hogy Isten nem változik. Most is cselekszik, és meg fog menteni. És így küldi őt Saul, hogy a menny az Úr legyen veled. És felöltöztette Saul Dávidot a saját ruhájába. Hát ennyit jelent Saulnak az Isten, mint ahogy mi is sokszor. Hát igen, az Úr legyen veled, de azért vidd az én fegyvereimet. Vidd ennek a világnak az erejét, pénzét, gondolkodását, megoldási készségét, fegyverkészletét, és harcolj te is úgy, mint mi. Olyan döbbenetes ez, mert Saulon nem segített se a kardja, se a páncélzata. Hiába öltözött be, meg szorongatta a kardot, nem mert kiállni. És akkor most ebbe kényszeríti Dávidot. Ezt adja rá. A használhatatlan fegyvert, a használhatatlan eszközt adja oda Dávidnak. És Dávid ugye, mint Saul királynak a szolgája, alattvalója, engedelmes, felveszi, de hamar rájön, hogy ez nem neki való. És akiben ott az Isten lelke, az azért rádöbben. Lehet, hogy először vonzó a világnak a kínálata, fú, milyen jó fegyvereket, eszközöket, lehetőségeket kínál, de ha az Isten lelke ott van, akkor rájövünk, hogy a hívő embernek nem azok a fegyverei. Én nem használhatom azokat az eszközöket a harcaimhoz, amiket a világ használ. Ugye Pál apostol elmondja, milyen fegyvereket kapunk mi. Ugye kapjuk a lélek kardját, ami nem más, mint az Isten igéje. Kapjuk az imádságot. Kapjuk az üdvbizonyosságot, ami sisak a fejünkön, ami óvja a gondolkodást. Hogy tudom, hogy engem az Isten megváltott, megmentett, hozzátartozom. És Dávid leveti a királynak a fegyverzetét, páncélját, aztán elindul, és kezébe vette a botját, kiválasztotta a patakból 5 sima kövecskét, beletette a táskájába, tarisznyájába, és paritjával a kezében közeledett a filiszteushoz. Vagyis Dávid rájött, hogy vannak neki bevált saját fegyverei, eszközei. Rájött, hogy ezeket nem kell lecserélni. Bármilyen nagyszerű a király fegyverzete, modern, csillogó, éles, hatalmas, de nem. És jó, hogyha mi ezt hívők, keresztjének úgy látjuk, hogy nem kell lecserélni az Istentől kapott eszközöket. Amit Isten ad nekünk fegyverzetet, az ma is ugyanolyan kiváló és megbízható. Ma sincs más fegyvere a hívőnek, mint az Isten igéje. De használjuk ezt? Merjük használni? Ismerem, és tudom, hogy Isten ezáltal ad nekem megoldást és győzelmet. Dávid nem félt, mert ismerte Istent, ismerte a fegyvereit, és bátran megy előre a csatában. Igen, aki ismeri az Isten igéjét, szavát, tudja, hogy milyen erő lakozik benne, hogy az ige élő és ható, és eljut a szívnek, a veséknek, a gondolatoknak a megítélésére. Igen, az Isten igéje olyan, mint az a kétélű kés, amit az Ószövetségben a papok használtak, amikor előkészítették az Úrnak az áldozatot, és azzal a kétélű éles késsel kellett az áldozatra bemutatandó részeket elválasztani azoktól, amiket nem lehet bemutatni. És gyönyörűen szétválasztotta, tisztította az értékes és értéktelen részeket. Hát az ige így tudja bennünk szétválasztani az Isten akaratát, a bűnt, az értékest, az értéktelent, és így tud munkálkodni mások szívében. Az Isten igéje a másik ember életébe is tud munkálkodni, ha hisszük. Meg tudja változtatni, át tudja formálni. És ugye a filiszteus, amikor látja újra, kicsúfolja Dávidot, mert a filiszteus is úgy gondolkodik, hogy csak modern fegyverekkel lehet győzni. Hát ha neked más eszközeid vannak, nincs esélyed velem szembe. De Dávid elsősorban nem a paritjára nézett, vagy a botra, a kövekre, hanem Istenre. Ugye meg is mondja, amikor gyalázza őt újra a filiszteus, hogy te karddal, lándzsával, dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Hát ez a nagy. Én a seregek urának nevében megyek ellened. Mert az Isten neve az hat. Mi kinek a nevében közlekedünk, éljük az életünket, kinek a nevében cselekszünk. És hogy az Isten neve mennyire hat, ugye ezt különösen Jézus életében látjuk, amikor segítségül hívják a nevét, eleve Jézus azt jelenti szabadító, és aki hittel hívja, az megtapasztalja a szabadítást, de aztán majd pünkösd után az első keresztény gyülekezet a tanítványoknak az életében látjuk, hogy mennek és találkoznak problémával. Mindjárt az ékes kapuban egy hosszú ideje sánta emberrel, aki egy kis alamizsnát vár, ott koldul, és gondolja, majd pár fillért dobnak neki, és akkor Péter azt mondja, hogy aranyam, ezüstöm nincs, de amin van, neked adom. A názáreti Jézus Krisztus nevében mondom, kelj fel, jár. Jézus nevében, kelj fel és járj. És mi történik? Talpra ugrik, és jár. Hát ez a Jézus neve. Hát ilyen hatalom és erő van benne, hogy az életünk lebénult részeit Jézus neve életre kelti. De mi használjuk-e? Hisszük-e, hogy Jézus Krisztus nevében van az üdvösség? Azt mondja Péter, nem adatott más név a föld alatt, csak a Jézus Krisztusnak a neve, aki által üdvözülünk. Nincs más név, aki segítene az emberen, az emberiségen, csak egyedül Jézus. És hiába gondolja a világ, hogy majd előránt valahonnan egy embert, aki majd segít, aki megoldja a problémát, mert minden mai helyzet erről szól, hogy majd előjön a megváltó, akit mi nevezünk ki annak, és megoldja az életünket, és vége lesz a nyomornak, a bajnak, de megváltó csak egy van, a názáreti Jézus Krisztus. Minden más egyéb név és személy hazugság, becsapás. És ezt a gyülekezeteknek, a hitben élő embereknek tudni és látni kell. Igen, Jézus nevében, az Isten nevében mehetünk minden romboló, pusztító erő, minden probléma ellen. Hisz azért adja a tanítványokat a világba, hogy az ő nevével harcoljunk minden szenvedély, minden bűn, paráznaság, lopás, kapzsiság, hazugság, gyilkosság, minden ellen. Mert Jézus nevével ezeket le lehet győzni. Újjá lehet a bűnös. Hányan átélik? A legmélyebb bűnökből Jézus neve és hatalma által gyógyuláson. Így megy Dávid Jézus nevében, és még ami fontos, hogy mindent azért tesz, az motiválja Dávidot, hogy tudja meg mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. Ez motivál, ezért megyek. Izrael fiai is kapjanak a fejükhöz, és lássák meg, hogy igenis van Istenünk, és cselekszik, de az egész föld tudja meg. Az egész föld, aki istentelenül él, meg bálványokban hisz, meg a pénzt, meg a ki tudja, mit imád, hogy lássa meg, hogy van egy élő Isten. És akkor lesz neki is igazi élete, ha ezt az élő Istent megismeri. És azért van itt az egyház, azért vannak itt a keresztények, hogy általuk mindenki megtudja, hogy van Isten. Van Isten. aki elé majd egyszer oda kell állni számadásra mindannyiunknak. De motivál ez minket? Tudják meg, hogy van egy élő Isten? Az is, akit ma nem érdekel. Tudják meg? Vagy mondhatnám úgy is, hogy Isten megenged olyan szituációt, amikor igenis meg kell tudnunk, hogy ő van. Amikor majd szembesülni kell, és a leghitetlenebbnek is azt kell mondani, én Uram és én Istenem. Amikor ki kell, hogy mondja, persze, nem mondja ki akkor sem, inkább elbújik. Ezt olvassuk a Jelenések könyvében. Azt hiszi, hogy Isten erről el lehet bújni. De ez tudja meg mindenki, hogy van Isten. És ez motiváljon, ez vigyen bennünket. Nem karddal és láncsával szabadít meg az Úr. Nem karddal és láncsával. Az életet soha nem a fegyver viszi előre. Soha nem ezáltal. Tehát amikor valaki fegyverekkel akar elérni eredményt, az nem Istentől van. Mit mond Dávid? Nem karddal, láncsával szabadít meg az Úr. Mert az Úr kezében van a háború, és ő ad kezünkbe benneteket. Sőt, már Zakariásnál azt olvassuk majd az utolsó előtti prófétánál, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkem által, mondja az Úr, és pünköstkor ez nyilvánul meg. Amikor elindulnak majd a tanítványok, és nem fegyverrel, hadsereggel keresztelik a népeket, Isten lelke által. Nem úgy teszik keresztjénné, hogy őket kíséri a katonaság. Térj meg, föl kell venned a keresztény hitet, bemerítünk. Nem. Az Isten lelkével hirdetik Jézust. És aki megismeri, hogy Jézus a megváltó, rádöbben nekem erre, a Jézusra van szükségem, az majd magától fogja rábízni az életét Jézusra. Az Isten munkájában soha nincs erőszak, semmilyen szinten. Dávid erősebb volt, bár csak parittyája és köve volt. Igen, a tanítvány erősebb Isten lelke és igéje által a világ szellemiségénél, a gonosz minden erejénél. És merjünk mi is Dávidként szembeszállni a gonosszal a saját életünkben is, meg ebben a világban, mert övé a győzelem. Imádkozzunk! Urunk, dicsőítünk és magasztalunk téged, oly csodálatos ez a történet, mert rólad szól, megmutatja nekünk, hogy ki vagy, te vagy ennek az egész világnak a teremtő és megváltó Ura. Dicsőítünk, magasztalunk, hálán szengünk neked, hogy nem hagytál minket magunkra, nem csaptad ránk az ajtót, hanem eljöttél, hogy megments. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy kész voltál lemenni a mélységek mélységébe értünk, vállaltál minden rosszat és majd a halált is, csak hogy eltöröltethessenek a bűneink, és hogy ne a kárhozatra menjünk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy ma is téged megtapasztalhatunk. Te azért jöttél el, hogy élő kapcsolatba kerülhessünk veled. És kérünk ezt a kapcsolatot, munkáld ki az életünkbe. Attól olyan tapasztalataink legyenek a te munkádról, mint Dávidnak is volt. És hogy ezekből merítsünk erőt a mindennapi harcainkba, küzdelmeinkbe, hogy szembe tudjunk szállni a világ hazugságával, a világ szellemiségével, és egyedül te hozzád ragaszkodjunk, aki magad vagy az igazság. Uram Jézus, te vagy az igazság, ezt is mondtad, én vagyok az út, az igazság és az élet, minden te vagy. Nincs hozzád fogható sem földön, sem égen. Téged dicsőítenek leborulva a mennyei seregek, téged fog majd dicsőíteni a föld és a menny. És Uram, add, hogy minél többen most leboruljanak előtted, imádjanak, dicsőítsenek és segítségül hívjanak. Add, hogy a te néped, Uram, ma is higgye, hogy a nevedben van a győzelem, hogy neveddel lehet szembeszegülni minden gonosszal, és fölismerje ez a világ, hogy te eljöttél, és meg van váltva ez a világ, meg van mentve, nem kell új megmentőkre várni, mert te vagy az igazi megoldás mindannyiunk számára, és könyörülj, hogy kiáltsunk, hogy hívjunk, jöjj, názáreti Jézus Krisztus, Dávid fia, könyörülj rajtam, könyörülj rajtunk, hogy nézzünk a keresztre, mert a keresztről származik a győzelemnek az ereje. A keresztről jön a vér, ami megtisztít minket a bűn minden mérgétől, minden fertőzéstől, minden nyavajától. Hadd lássuk, hogy a te fegyvereid az egyedüli fegyverek, és hogy tudjuk a világ fegyverzetét letenni, és egyedül benned bízni. Köszönjük, hogy a nevedben van győzelem. Kérünk, így formáld az életünket, segíts, hogy növekedjünk a hitben, és mindig csak rád nézzünk, könyörgünk a betegekért, egyedül élőkért, gyászoló testvéreinkért, és könyörgünk, Urunk, azokért, akik bajban vannak, akik harcolnak egymás ellen, hogy fölnyíljon a szemük, és imádkozzanak, hívjanak segítségül téged, hogy benned találjanak megoldást. És ugyanígy az egész emberiséget a kezedbe tesszük, könyörülj rajtunk, hogy minél többen hozzá tudjunk fordulni, hogy neked adjuk az életünket, és nem mi akarjuk megmutatni, mit tudunk, hanem engedjük, hogy te országod minden áldásával megajándékozz minket. Kérünk így, áld meg gyülekezetünket, népünket, és ezt a világot. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk Isten tiszteletet, amelynek keretében az Úr szent asztalát megterítjük, és az Úrral való közösségre várjuk a testvéreket. Befejezésre a 425. dicséret 4. versét énekeljük, megesküvél Uram.
Kegyelmét.